a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Sziasztok! Ezúttal különleges adás, különleges formátumban, minden különleges, de hogy ne csépeljem el a különleges szót, inkább bemutatom mai vendégünket, Haraszti Ádit.
Ő nem különleges.
Hát, a legkülönlegesebb mondhatni. Felavatjuk veled az új szettet, ami gyönyörű szép, hát zöld, most már tudjátok, majd a videóban látjátok, hogy milyen szép lett a háttér, téglával, téglafallal, gyönyörű rollappal, és veled együtt. Szóval így néz ki ez az adás, de Tibi sajnos egy koronavírus kontakt miatt nem lehet itt. Az utolsó pillanatban kellett ezt így átszerveznünk, és még így is elhoztuk nektek Tibit is, úgyhogy hárman leszünk a mai adásban, remélem Tibi hallasz minket.
Tökéletesen. Úgyhogy örülök, hogy itt lehetek, bár én nekem negatív a tesztem, a feleségemnek nem, úgyhogy ezért kellett az utolsó pillanatban egy kicsit így átszervezni az adást. Reméljük, hogy azért ettől függetlenül élvezhető lesz a produktum. Ti erre garanciát jelentetek, úgyhogy én csak itt kiviccelek a háttérből.
Mi az optimizmus?
Nagyon optimisták vagyunk, és optimista lesz az adás is amúgy. Tehát szerintem már az első hír, amit fölröppent, és ami az első témánk lesz, hogy Schäfer András a Bundesligába igazolt, abszolút optimizmusra adhatok ott szerintem, mert hogy ugye azzal, hogy Novotny eligazolt a Bohumtól Ciprusra, azzal egyel kevesebb lett a magyar kontingens, de azzal, hogy Schäfert leigazolták, azzal megint hatan vannak ott, és hát ez szerintem óriási szó. Már az is, hogy Schäfer, bár korábban játszott a Genoában, de hogy megint egy ekkora csapatnál merült fel a neve, szerintem ennél jobban nem is örülhetnénk egy ilyen hírnek.
Hogy mondjam, tehát lehet, hogy létszámában akkor most tulajdonképpen változatlan maradt az összhöz képest, de azért legyünk őszinték, lényegében növekedett a Bundesligában a magyar létszám, és anélkül egyáltalán nem szeretném bántani Novotny sem, de hát nyilván olyan nagyon sok lehetőséget nem kapott a Bochumban. Schäfer szerintem többet fog az Unionban, és szerintem ezzel kapcsolatban is lehetünk optimisták, mert érett neki igazából ez, tehát ezt már az EB után sokan várták, az ott nyújtott teljesítmény alapján teljesen joggal, de ha csak a válogatottban látta valaki az utóbbi években, akkor abszolút szerintem ez már benne volt a pakliban, és maximálisan tényleg.
Srácok, én még nálatok is optimistább vagyok egyébként, mert én hétnek számolom a magyarokat, Dárdai Marcit is a kontingensbe veszem, úgyhogy...
Az a nagyon optimista.
Ha lehet, akkor még egyel optimistább vagyok, és egyébként tök egyet értek Ádival abban, hogy szerintem is valószínűleg több lehetőséget fog kapni. Itt ebben az Union Berlinben most majd Schäfer, mint amennyit kapott Novotny a Bohumban, és ugye említetted te is, Doma, hogy már másodszor próbál szerencsét külföldön, azért anélkül, hogy a Genoát meg akarnám sérteni, anélkül egy kicsit talán azt mondom, hogy emberbarátabban gondolkodó klubnak tűnik a berlini a genovaiaknál.
Viszont... és ezt Schäfer mindig kiemeli az interjúkban, hogy mennyit tanult Olaszországban, tehát ez szerintem abszolút nem elhanyagolható, hogy ott vette magára azt a mentalitást, ami már megjelent nála, hogy amit Szoboszlai kapcsán a szurkolók néha negatívumként emlegetnek, hogy nagyképű. De ez az a nagyképűség, amire azt mondja Schäfer, tehát hogy ő magát írja be elsőnek a topjátékos választásokon, hogy ez kell egy topjátékosnak.
De ezt megmondom, megint csak nem kell összekeverni szerintem a magabiztossággal, és erre meg biztos, hogy szükség van, és ilyen szempontból meg ja, a Genoa biztos, hogy jó felkészítő terep, mert ennél Janicsár képzőt nem tud szerintem elképzelni, pontosan abból akadóan is, amit szerintem Tibi is akart sugallni az előző mondatával, hogy... Nem is az, hogy nem veszik ember számba a játékosokat, de tényleg ott úgy kezeli gyakorlatilag statisztikai elemnek számít. Most eladunk egyet, veszünk egy másikat, legyen ennyi védünk, ennyi középpályásunk, és akkor a kerettel dolgozik a Genoa tényleg évek óta, hogy nagyon nehéz fejben tartani, és nem irigylem egyáltalán a szurkolókat, mert egy ilyen csapattal meg marha nehéz lehet azonosulni. De valóban az, hogy milyen rideg valójában a profi világ, azt ennél jobban szerintem sehol nem lehet megtanulni. Ebből a szempontból viszont egy egészen más jellegű klubhoz kerül az Uniónál, mert elég tényleg szerintem bár. Biztos nagyon sokan hallották, meg tisztában vannak ezzel, hogy egy olyan klubról beszélünk, aminek néhány éve a saját szurkoló építették fel a stadionját. És ez mindent elmond arról, hogy milyen hangulatú klub, felnőtt azért most már egyértelműen a Bundesligához, szerintem ezt is kijelenthetjük, az egész klub mindenestül, és ez egy olyan jó példa ezzel kapcsolatban, ahogyan Schäfert is szerzetette, és hogy úgy tűnik, hogy gondolkodnak vele kapcsolatban.
Élethalálharc folyik egyébként a Genoánál a keretbe kerülésért, ugye ez derült ki az edzésekből, és ezt mondta Schäfer is, de vajon meg tudja-e ugrani azt a szintet az Uniónnál, amit szintén egy ilyen nagyon kemény stílus jelent, és bár Schäferre mindig úgy hivatkozunk, hogy a középpályán ő az, aki felvállalja a párharcokat, és belemegy minden ilyenbe, lásd németek elleni fejes gól, azért ott sem biztos, hogy mindenki beleugrott volna így fejjel egy ilyen német védő 3-as, 4-es, 5-ös plusz Neuer közé. Szóval elég, hogy mondják ezt, határozott, akaratos, agresszív, erőszakos Schäfer az Uniónhoz?
Az biztos, hogy szerintem ebben fejlődött az egyik legtöbbet az elmúlt években, és elképzelhető, hogy ebben a genovai kaland is, ahogy már arról ti is beszéltetek, segített. Én ami miatt nagyon bizakodó vagyok, az Union Berlinnek a hozzáállása, meg igazából az a filozófia, ami annél a klubnál megfigyelhető. Én nem gondolom, hogy ők időt, energiát és pénzt pazarolnának olyan játékosra, akiben nem látják azt, hogy hosszú távon egy komoly erősítést jelent a csapatnak. És itt inkább én azt gondolom, hogy az idő meg az energia az, ami kiemelendő, mert 1 millió eurós vételárnál azért még egy Union Berlinnél sem beszélhetünk arról, hogy valami gigaberuházás lett volna. Viszont azt szerintem nyugodtan kijelenthető, hogy ha árértékarányban tekintünk a berliniek teljesítményére, akkor a fizetéseket, az átigazolási összegeket és minden egyebet ide számítva a legjobb pozíciót érik el a legkevesebb pénzből. És szerintem Schäfernél is pontosan ez az egyik vágy, meg az egyik elképzelés, hogy olcsón meg tudtunk szerezni egy tehetséges magyar fiút, akiben többet látunk. És tudom, hogy ez talán már túlzott optimizmust is jelent az én részemre, de én azt gondolom, hogy őt hosszú távon alapembernek igazolták, még akkor is, hogyha egyébként a kockázata az talán kisebb, mondjuk Bundesliga szinten tényleg egy ekkora vásárlásnak.
Tovább még egy picit ennél is, hogy persze Bundesliga szinten sem hatalmas pénz, mert pláne nemzetközi, vagy Európa szinten ez nem egy óriási pénz, 1 millió euró, meg magyar játékosért is fizettek már többet, de közben meg az Unión történetében azért nem feltétlenül, hétköznapi még egy ilyen transfer sem. A másik pedig, hogy nekem az is azt sugallja, hogy most a téli átigazolási időszakban tényleg csaptak le rá, vagy szerződtették, hogy akár már rövid távon is komolyabban terveznek fel, ami nem azt jelenti, hogy rögtön az első meccsen természetesen a kezdőcsapatban fog szerepet kapni, de ha valaki télen hoznak el, akkor azért az valahol azt is sugallja nekem, hogy azért már ebben a szezonban szeretnének komolyabban is számolni velem.
Ezt mondták, hogy figyelték őt, de vajon akkor miért nem igazolták le nyáron, vagy miért volt akkor nehezebb őt elhozni?
Hát szerintem ebben azért az is szerepet játszik egyrészt, hogy itt volt, tehát az Unión esetében az egy nagy kérdés volt szerintem mindenki számára, hogy az európai kupaporonddal együtt mondjuk hogyan képes szerepelni a Bundesligában a csapat. Tehát kiderült az, hogy ez gyakorlatilag, ha mondhatunk ilyet, még jó hatással is volt a csapat teljesítményére. A keret az így is meglehetősen szűk, tehát azt látjuk, hogy azért nagyon nagyokat Urs Fischer nem tudott forgatni. Én egész egyszerűen ezt csak annak tulajdonítom, amit kérdeztél, hogy miért nem nyáron és miért most télen, mert valószínűleg ennyi scoutingra még szükség volt az ő esetében. És ami nagyon fontos, és szerintem kiemelendő, hogy mennyire előre gondolkodik, mennyire jól gondolkodik ez ügyben például Schäfer és maga az Union Berlin is, hogy az Union Berlin játék az szerintem nagyon hasonlít ahhoz, amit Marco Rossi akar látni a magyar válogatottól. Nem feltétlenül látja mindig, mert az Union Berlinnél ezt azért már csak abból is fakadóan, hogy klubcsapat és többet tudnak együtt gyakorolni, magasabb szintre fejlesztették, de például a háromvédős felállás az olyan, amivel már korábban Schäfer a válogatottnál is találkozott, és valószínűleg a folytatásban meg a továbbiakban is ezt fogja tapasztalni. Tehát minden szakmai alapkő szerintem adott ehhez a sikeres folytatáshoz, úgyhogy nagyon, én nagyon örültem neki, amikor már csak a hírek elkezdtek jönni erről, hogy ez lehet a következő állomás, és elég gyorsan ki is derült, hogy itt ebben semmi kacsa nincs, hanem tényleg egy hosszú távú megfigyelési folyamatnak, meg egy eredményes tárgyalásnak született ez eredményeként.
Ezt akartam mondani még, hogy Schäfer Andris 22 éves csak, ugye, és azt mondták még az Unión vezetői, hogy folyamatosan monitorozták őt, és nem csak az, hogy most milyen játékos, hanem hogy mennyit fejlődött, és az is nagyon fontos volt nála, úgyhogy ez is szerepet játszott az ő szerződtetésében.
Nagyon nagy kihagyott helyzetre még fel kell írni a figyelmet, mert ugye ez az új setupnak most a része ez az asztal, de itt van az a csocsóasztal egyébként tőlünk nem messze, amivel Schäfer Andris játszott még néhány hónappal ezelőtt, úgyhogy ez még tovább emelhette volna az adás fényét.
Mekkora sztori, fejtsd ki bővebben.
Nem tudom pontosan, Gabit kéne ide hívni, vagy mesélj el pontosan, hogy is nézett ki ez az egész...
Nem tudom, én emlékszem.
Legény búcsú volt, vagy szülinap?
Mindegy, az EB után voltunk már, és Kalmár Zsolt is járt a Nose-ban, arra emlékszem, még nem 100%-os állapotban. Minden esetre a Nose tulajdonosai, lehet, hogy ismeritek Gabiékat, nem tudták elsőre, hogy kik tévedtek be a helyre, aztán viszont már közös csocsózásokba is bonyolódtak. Hát a Láció Atalanta Olaszországban olyan volt, mintha a csocsóasztalon állnának a bábuk, mert az első fél időben olyan nagyon nem alakultak ki helyzetek, és szerintem egy kicsit csalóka volt most a várható gólokat néztem még meg a végén, 3-10-3-10 mind a két oldalon, úgyhogy azért a második fél idő az tempósabb volt. Tehát ami Olaszországban most a Milán Juvén is volt, ahhoz képest szerintem nem volt rossz a Láció Atalanta második fél időben.
Igen, az első szegény Fülöplaci kollégák közvetítette a mérkőzést, eléggé ki volt utána. Aztán ahhoz képest egyértelmű felüdülés jelentett számára is, mert mindenki számára is szerintem a második fél idő. De közben meg csalódás, mert egyébként meg mondjuk az olasz rangadók, sőt nem csak a rangadók egyébként, nagyon sokszor futottunk bele egészen jó mérkőzésekbe, de tényleg a nagy meccseke meg aztán végképp, aztán az képest most meg ez a hétvége nem feltétlenül ezt hozta.
Viszont ehhez hozzá kell tenni egyből, hogy mennyi hiányzója volt az Atalantának. Szári azt nyilatkozta a meccs után, hogy hát azért a Lációnak is voltak hiányzói, de hát ne felejtsük el, hogy melyik csapatnak mennyi és milyen posztokon. Ugye legalább a védelem nagyjából rendben volt az Atalantánál is, viszont ennél azért szórakoztató mérkőzést vártunk, azt hiszem te is, Tibi.
Hát egyértelműen, szerintem borzalom. Tehát a hétvégén voltak a legrosszabb meccsek az idei olasz bajnokságban, beleértve a Milán Juventust is. Mielőtt még nagyon belemerülnénk ebbe, nagyon kíváncsi vagyok, és ez ügyben azért a ti véleményetek is, meg a kedves hallgatóké is érdekes lenne számomra, hogy nem tudom teljesen megérteni azt, hogy akár itt ennek a meccsnek a kapcsán, akár a másik milánói mérkőzésnek kapcsán, hogy eszetekbe jutott-e az, hogy ezekben a stadionokban, azért jó néhányban szerintem jártunk már, hogy mi értelme van annak, hogy egy 80 ezer stadionba 5000 embert engedsz be ugyanabba a részbe. Tehát, hogy...
Annak semmi.
Meg lehetne azt csinálni, ez csak ez a San Siro-nak, én most nem tudom fejből mennyi, de 40 kapuja biztos, hogy van, de lehet, hogy több.
Meg hány
szektor? Igen, tehát, hogy azok
ha tényleg, ha ennek az az értelme, hogy a vírus terjedését gátod, akkor biztos nem így kellene csinálni, hogy ezt csinálták, az egyértelmű.
Tehát, hogy ez szerintem teljesen felfoghatatlan, és ezáltal szerintem itt egy kicsit egyébként, és ezért is kezdtem ilyen messziről, mert szerintem egy kicsit ennek is esik áldozatául egy Atalanta Láció, meg egy Milán Juventus, hogy nincsen nyilván olyan derbi hangulat, nincsen. Ezekre a meccsekre, tehát a Juventus elleni meccsekre az Internél is, meg a Milánnál is megszokott elni a San Siro. Most nyilván nem azt várja az ember, hogy 80 ezer ember ott egymás szájában üljön, meg hogy zsúfoltság legyen, de akkor engedjenek be minden szektorban mondjuk 1000 ember, csak most mondtam valamit, akkor is még ott vannak kint 30 ezeren körülbelül, és egészen más hangulat uralkodik a pályán, meg mindenhol.
Meg nem is, még konkrétan ezt a korlátozást is kértem, hogy legyen ennyi a korlátozás, oké, de tényleg akkor ne ott üljenek egy helyben, tényleg szórják szét őket az egész stadionra, akkor úgy van értelme valóban ennek, így nem.
Igen, és
és akkor mindenki fusson be a pályára, és akkor nem tudják őket megállítani. Az a baj, hogy tényleg furcsa a különbség is a között, hogy egyes országokban hogyan kezelik, mert Premier League-ben például rengeteg olyan meccset látni már, ahol maszk sincsen a lelátón az embereken, és ez most már tényleg olyan, mintha csak a látszat kedvéért lenne. Tehát, hogy ennyit engedünk be, mert éppen ez a, mit tudom én, a kormány álláspontja az adott országban, de hát ez, hogy egy szektorba ültetnek le 5000-et, gyakorlatilag semmilyen visszafogó hatása nincsen nekem.
Ja, hát annyi nyilván persze kevesebb ember érintkezik egymásra, tehát ez a része is, ebben is van már valamiféle ráció önmagában, csak nyilván úgy lenne akkor még több értelme, igen, hogyha tényleg vigyázni akarunk arra az 5000 emberre, és aki bejön a stadionba, akkor jönnek már kicsit jobban szét.
Mindegy, úgyhogy én szerintem ez például egy ilyen meghatározó elemként mindenképpen említendő, pont egy olyan Atalanta kapcsán, amelyiknél szerintem nagyon sokat számít az, hogy milyen lelkes, meg mennyire odaadó szurkoló tábora van a csapatnak, és az milyen szinten megtanult együtt lélegezni a csapattal az elmúlt években, itt akár a nemzetközi sikerek hatására is. De persze, tehát, hogy nyilván nem ez a fő tényező, meg nem ez ennek kell lennie a legfontosabbnak, amikor egy ilyen minősíthetetlenül rossz mérkőzést játszik a Lációval. Ebben azért a Lációnak is nyilván, meg a Sarri-féle focinak is megvan a szerepe, meg megvan a magyarázat arra, hogy, hogy miért ennyire óvatos Sarri, és nekem az jutott eszembe ezt a mérkőzést nézve, hogy a Lazio azért alkalmaz olyan taktikát Sarri valamiért, ami ugye nem különbözik sokban attól, mint amit a korábbi csapatainál láttunk Sarrinak, de azért óvatosabb még, mert annyira, majdnem egy csúnya szót mondtam, gyenge a Lazio védelme, hogy egyszerűen nem engedheti meg azt Sarri, hogy arra a védelemre ráessen egy Atalanta szintű csapat. Úgyhogy emiatt volt ez a megszokottnál is egy kicsit monotonabb, unalmasabb, kockázat kerülőbb labdatartás a Lazio részéről. És hát nem ilyenkor...
Amikor belefutok mostanában a Lazioba, valahogy mindig ezt a formáját mutatja inkább ez a csapat, és legyen szó akár kupameccsről, akár bajnokságban gyengébb ellenfélről, valahogy nem tudom, aztán lehet, hogy én voltam naiv, de egy picit többet vártam volna Sarritól meg a Lazionak a közös kapcsolatot, még úgyis, hogy ebben a keretben valószínűleg azért olyan sokkal több nincsen.
Hát az az érdekes ebben, hogy ugye Sarri korábbi csapatainál a kulcsember az a hatos pozícióban játszó játékos volt, akit többnyire Jorginho-nak hívtak. Lucas Leiva nyilvánvalóan azt a fajta építőmunkát, azt a passzjátékot, azt nem fogja tudni hozni, amit Jorginho hozott korábban. Márpedig abban azért nem látszik hajlandónak Sarri kompromisszumot kötni, hogy ő valami gyökeresen más stílust próbáljon meghonosítani az aktuális csapatánál. Ez szerintem Lucas Leivával megdöbbentően jól működött az elején, de azért az benne volt, hogy hosszú távon ő erre kevés.
Miért nem Luis Alberto az a hatos?
Hát mert neki szerintem közelebb kell játszani a kapuhoz, mert Luis Albertonak akkor jön neki sokkal inkább az erényei, hogyha utolsó passzokat osztogat ki, hogyha 20 méterről lőhet, hogyha a kapu elé tudja játszani. Tehát szerintem ő lehet, hogy ezt tudná játszani, ezt a szerepkört, de akkor meg elveszel egy olyan fontos elemet a játékából, ami túl nagy kompromisszum, vagy túl nagy áldozat szerintem.
És hát ennek tükrében furcsa, vagy inkább annak tükrében furcsa a Lazio hozzáállása, hogy azért hiába rohanhatott volna rá az Atalanta, ebben az Atalantában a támadósorban voltak igazán nagy kérdések. Nem sikerült tényleg nagyon támadniuk, de számomra a legérdekesebb hír itt az Atalanta kapcsán, hogy Josip Iličić kapcsán most azt halljuk, hogy pszichés problémákkal küzd.
Hát ez és elég régi történet, csak azt hittük, hogy ebből már nagyjából kilábalt.
Tényleg furcsa, ugye volt is egy olyan rövid időszak, amikor azt mondták, hogy lehet, hogy vissza is vonul emiatt, nem is olyan régen. Most pedig Gasperini azt mondta, hogy mint ember teljesen mögé tudnak állni, viszont mint játékos nyilván neki is döntéseket kell hoznia.
Hát látni kell, hogy nem hasonlít arra a játékosra igazából, akit mondjuk 2 évvel ezelőtt láttunk, amikor az orbitális szezonja volt. Tehát aztán sok játékostól túlzó elvárás nyilván ezt a teljesítményt is várni, ő sincsen már feltétlenül ugye a pályafutáshoz egyébként. De az, hogy valaki így leolvadjon ilyen gyorsan egyik pillanatról a másikra, és azért neki még mindig vannak néha nagyon jó megoldás, de egész egyszerűen az a fajta dinamika is talán, azok az ötletek, azok a lövések, azok a passzok, már jóval ritkábban látod őket, mint tényleg 2 évvel ezelőtt.
Na de mit tud csinálni ilyenkor egy edző, Tibi?
Hát szerintem itt az alapvető probléma Iličić esetében az, amit már nagyon sokszor említettünk, hogy ezek a pszichés gondok, ezek amennyire lehet tudni meg olvasni erről, azok leginkább abból fakadnak, hogy ő egy hipohonder, ez bevallottan így van, ezt már ugye Gasperini is mondta róla, a csapattársak, és ő maga is kijelentette ezt, hogy minden problémát, még a legapróbbakat is képes túllihegni. Hogyha Gasperini és egyáltalán a csapat, meg a fizikai, vagy a fiziostáb az Atalantában nem tudja őt maximálisan egészségesen tartani, akkor abban biztosak lehetnek, hogy hozzá képzel még Iličić olyan dolgokat, amik esetleg ott sincsenek. Tehát, hogyha ez, amit Ádi mondott, hogy volt 2 évvel ezelőtt ez a kiváló szezonja, az csak úgy jöhetett létre, hogy végig tudott játszani 4-5 hónapot sérülésmentesen, meg mindenfajta problémától mentesen. Ugye nagymamának becézik, vagy gúnyolják őt, kinek hogy tetszik jobban, azért, mert ugye neki minden edzésen, minden ütés, minden becsúszás, minden sokkal jobban fáj, mint egy átlagos játékosnak. Tehát ugye azt szokták mondani róla, hogyha rajta múlna, akkor legszívesebb rácsa öltözne edzésekre, mert annyira félti a saját szervezetét. Tehát szerintem ezek a negatív spirálok, amikbe ő belekerül rendszeresen, ezek pontosan ebből a pszichés problémából, meg ebből a pszichés gátból fakadnak. Tehát ez, amit te is mondtál az előbb, hogy ettől függetlenül vannak még jó döntései, meg látunk tőle jó dolgokat, benne van, tehát abszolút benne van az ő technikai képzettségében, az ő agyműködésében az, hogy akkor, amikor kell, akkor tud jó döntéseket hozni, de egész egyszerűen ezt a fajta kiegyensúlyozottságot akkor, hogyha nincsen meg ez a folyamatos mentális és fizikai egészség nála, akkor nem lehet elvárni.
Melyik volt a rosszabb meccs, a Lazio-Atalanta vagy a Milan-Juve?
Hát azért talán még a Lazio-Atalanta, bár Milan-Juve se tett ki magáért annyira, sőt. De aztán lehet, hogy csak jobban vártam mondjuk a Milan-Juve-t, mint a Lazio-Atalantát.
Hát nagyon szoros a verseny, szerintem. És itt ugye megint csak visszatérnék arra, amit az előbb már fejtegettünk, ez az 5000 néző, meg majdnem 200 euró a legolcsóbb jegy. Tehát nyilván az is egy szerintem elég embertelen kiinduló helyzet, hogy az nézhet meg egy ilyen meccset, aki kipenged 60.000 forintnál több
szurkolókat fogsz
pénzt a
kapni a nézőtérre, persze.
Lelátóról. Úgyhogy tehát ez az egyik. A másik az, hogy ugye az olasz futball történetében először fordult elő az, hogy az Inter és a Milán hazai pályán játszott egy fordulón belül, 25 órán belül kellett volna helyrehozni valahogy a San Siro talaját. Ez nem sikerült, ugye Achilles sérülés szenvedett emiatt Ibrahimovic, meg egyébként is minden játékos panaszkodott gyakorlatilag arra, hogy minősíthetetlenül rossz volt a gyep. Nem ezt ért, tehát semmilyen szempontból nem ezt érdemli. Se a szurkoló, sem az ember, sem a csapatok, senki, amit tegnap ezen a Milán-Juventuson láttunk. Egy dolgot, ami szerintem bennem a legjobban megmaradt ebből, én nem láttam még olyat, amióta alkalmazzák ezt a taktikát a sorfalaknál, hogy befekszik valaki, hogy szétlőjék az ott fekvő embert, ahogyan Zsiru tette azt az első fél időben. Tehát, hogy mit gondol, hogy átlövi a hasán, vagy hogyan?
Csak megleckészteti.
Megvan az a szabad rúgás? Hát hogyan tervezte azt? Odaállt neki ballal, és tiszta izomból belelőtte az ott fekvő emberbe.
Néha fölemelik a fejüket, vagy egyes testrészüket, vagy lehet, hogy a láb és az ember között még elférne.
De tényleg az olyan, körülbelül olyan érzésem van mindig, amikor látom ezeket a játékosokat, mint gyerekkorunkban, amikor a vesztes csapat tagjai szépen odaálltak a kapuba, tudod, előre hajolva, aztán jött a lövés, tehát hogy körülbelül ugyanezt élik át ezek a játékosok, és nincsen jó döntés, most akkor forduljon arccal inkább a labda felé, az se jó, és akkor így megvárja, és akkor nem tudja, tényleg nem tudom, hogy a tükröt kéne magukkal vinni, hogy jön már a labda, vagy
mi van. Jó, de egyébként eddig úgy érezhette az, aki oda befeküdt, hogy biztonságban van viszonylagosan, mert hát...
Hát ez...
Hát mert ugye úgyse
olyan... De ha Zsiru van ott, akkor most már...
El, nem? Tehát, hogy és akkor jött Zsiru, és mostantól rettegésben élhetnek azok, akik befekszenek a sorfal alá.
Így is van ez.
Biztos edzésen már gyakorolta. És ott már kigurultak
onnan
az emberek.
Ott valakit átjukasztott egyszer.
Már sikerült neki. Csodálkozom, hogy nem említettétek azt, hogy mennyire sok meccset játszottak mostanában a csapatok, mert szerintem van a sok meccs, és van a Juventusnak a januárja. Tehát az, hogy január 6-a óta három nap, és öt nap. Ennyi volt a meccsek között.
Kipihenve jöttek magyarul erre.
Tehát ez még a durva naptárban is a legdurvábbak közül való. Most az egy dolog, hogy taktikailag mit lehet így kitalálni.
És főleg, hogy mennyire értelmetlen. Tehát ezek a szuperkupa mérkőzéseknek nyilván a szükségességét, fontosságát, azt ecseteltük már.
Legalább többször. Szuperkupa elődöntő nincsen.
Ja, igen, ez már egy nagyon nagy ajándék az olaszoknál, de hogy ez, hogy eltenni a szezon közepére, tehát értelme tényleg nincsen azon kívül sem, hogy akkor a szövetség vagy a liga még pénzt csináljon valamiből, csak ez megint akkor a játékosok kiszipolyozása, valahol a szurkolók kiszipolyozása is. Egy ilyen meccset lejátszanak a szezon előtt, akkor azt kvázi betudod még a felkészülés részének, akkor ez így valahol még könnyebben enyeli az ember, de így, hogy tényleg akkor, amikor ráadásul vírushelyzet is van, egyébként is gatyán vannak a csapatok mindenhol, akkor még beszakulni egy ilyen meccset, és oké, ez most csak ez az egyetlen egy, de tényleg a Juventusnak az emellé, hogy ott voltak folyamatosan a kupamérkőzések is, úgyhogy
természetesen ilyenkor jönnek a hosszabbítások is.
Hajjaj.
Például a Genoa ellen, mondjuk az nem a Juventusé volt, hanem éppen a Miláné, de náluk is egy meccsel kevesebb volt ebben az időszakban, három nap, négy nap, és aztán hat napot tudtak erre a Juve meccsre készülni.
Jó, mondjuk ott saját magad büntették meg a Genoa ellen hosszabbításra, még ezzel a tartalékos Milánnal is, hogyha a Genoa ellen kell hosszabbítás játszod, akkor megérdemled.
És mi lenne, hogyha nem lenne hosszabbítás, hanem egyből 11-esek az ilyen kupa meccseknél?
Nekem az vissza, vagy az újrajátszás is hiányzik az FA kupában, úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy túl régi módi vagyok, de mondjuk most pláne amilyen helyzetben vagyunk jelen pillanatban, igen, egy fokkal jobban el tudnám fogadni, persze.
Kifogás ez, Tibi? Ez a sok meccs?
Hát kifogás szerintem nem lehet, már csak azért sem, mert itt most például akár a Juventusról, akár a Milánról beszélünk. Én azt hiszem, hogy a Milán sokkal jobb helyzetben van, mint amilyenben volt például decemberben. Még azzal együtt is, hogy itt ugye Ibrahimovic megsérült a mérkőzés elején. Kimerem jelenteni.
Plusz Afrika kupa, bocs.
Bocs, mond.
Plusz Afrika kupa, hát ezt még nem is mondtam, igen. Bocsánat.
Benacer visszatért már. Én továbbra is azt gondolom, hogy Kessié nagyon fontos alkotó eleme a Milánnak, de nála most már ebben a szezonban fontosabb alkotó elem Tonali. Ő van, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Milán támadó játékának a legfontosabb embere itt most már nem Giroud, nem Ibrahimovic, hanem sokkal inkább Rafael Leão. Tehát, hogy én benne látom azt az X-faktort, meg azt a kulcsot, amitől a Milán nagyon-nagyon másképp néz ki, hogyha ő pályán van. Amikor volt ez a sérülés a november-decemberben, akkor egészen másképp nézett ki a Milán támadásban. Hogyha ő ott van a pályán, akár Salamakerszel, akár nélküle, akkor egészen másképp néz ki. Sokkal nagyobb a hatása szerintem a csapatra most már, mint például Ibrahimovicnak. Most itt a játékban mondom, tehát nyilván itt az ő karaktere az rengeteget számít edzésen, meg rengeteget számít abban, hogy hogyan jön ki egy-egy mérkőzésre a csapat, de a játék minőséget tekintve szerintem most már egyértelműen ő a kulcs. A Milánnál, amit most megsínlik a csapat, vagy megsínli a csapat, az Kérnek a hiánya, Tomori is, hogy kiesett. Azért Kalulu, hát hogy is mondjam, nem a legügyesebb fiú még most, és belső védőként meg aztán különösen kockázatos az ő szerepeltetése. Nem csoda, hogy a Milán ugye kajtat elég erőteljesen középső védőért, és olyat keres, akit egyébként kölcsönbe tud elvinni erre a fél évre. Fölmerült például Gomez a Liverpoolnál, akit nem is akarna megvásárolni a Milán, hanem egész egyszerűen csak ki akarja tölteni azt az űrt, ami most keletkezett azzal, hogy Kjaerre egészen a bajnokság végéig nem számíthatnak.
Próbálkoztak.
És Tomori is.
Próbálkoztak volna ők mással is, mert ugye lehetett itt hallani Sven Botmanról is, csak hát nyilván őt elég komoly pénzét lehetne csak megvenni, és szerintem ennél a sztorinál esetlen nagyjából Milánóban is a fatantusz mindenkinek, hogy most a téli átigazolási időszakban normális áron, vagy nyomott áron biztos nem fogsz tudni venni olyan középső védőt, aki hosszú távon is használat tud lenni a csapatnak. Kölcsönvenni meg, hát az is elég izgalmas történet. Nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a vége, de az egészen biztos, hogy ezt így a szezon végén nem lehet.
Tomorinál bejött a kölcsönvétel, tehát hogy ilyen szempontból azért van szerintem erre jó példa.
Na jó, csak az ott szerintem eleve ott is azért hosszabb távú volt az elképzelés, tehát Tomorival kapcsolatban azért tudták, hogy rá lehet
számítani. Igen, ugye Botman kapcsán meg az az érdekes, hogy pontosan ez a Milán egyik legnagyobb hátránya ebben a helyzetben, hogy a Premier League csapatainál is sok olyan van, ahol belső védőt keresnek, és abból egyik az éppen a Newcastle. Tehát, hogy ha a Newcastle valakire kiveti a hálóját, mint ahogy Botmanra, akkor teljesen természetes, hogy a Lille szóba sem fog állni a Milánnal, mert
tehát, hogy apró pénzért nem fog szobálni a Milánnak.
Nem ugyanaz a szint, amit mondjuk árban elkérhetnek a Milántól jelen pillanatban, mint a Newcastle. Ez egyébként borzasztó piactorzító hatású lesz hosszú távon, és hát ráadásul most azt kell, hogy mondjuk, most bármennyire is fáj ezt kimondani, mint az olasz foci egyik nagy szerelmese, hogy a Newcastle az konkrétan a Premier League kiesőjeként az színvonalban is egy szinten van a Milánnal. Tehát, hogy körülbelül ugyanazokra a típusú játékosokra lőnek, és ez azért sok mindent elmond.
Viszont ők sokkal többet tudnak adni érte. Én a Milánnál nem hallottam ilyenről, hogy bármiféle válságtanácskozás, vagy csak simán értekezlet lenne arról, hogy milyen politikát kell most januárban folytatni. A Juventusnál viszont arról szólnak a hírek, hogy most nagyon komolyan összeültek, és szeretnék eldönteni, hogy kit hozzanak, ki menjen, ki maradjon. Ugye ez a Dybala kérdés az egyik legérdekesebb, meg hát nyilván Chiesát pótolni kéne, vagy pótolni kéne-e ez a kérdés?
Hát valamit nagyon kéne, mert egyébként meg ez a Juventus azért az ő meccseiket is sokszor inkább fájdalmas nézni, semmint hogy valódi örömöt jelentsen. Bármilyen formában is voltak az utóbbi hetekben, meghozták az eredményeket legalább most már megint. Nem tudom, tényleg nem érmény Juve meccseket nézni. Nem mondom, hogy nem lehetne, vagy nem merül fel bennem a kérdés, hogy nem lehetne-e többet kihozni ebből a keretből, látványra legalább, vagy élményre legalább, de hát nyilván Allegrinek ezzel kell a legkevésbé foglalkoznia, az eredmények meg valahol igazolják, de közben azért bennem van az, hogy szerintem tudna ez a Juve többet, jobbat is, eredményesebbet is akár, mint amit eddig produkáltak ebben a szezonban, az viszont biztos, hogy támadó sorba is kell valaki, meg hogyha tényleg itt még hát a középpályán is lehetne azért erőteljesen, azt gondolom, hogy ráférne ott is a változtatás azért erre a Juventus, mert ott is elkélne a minőség ebbe a csapatba. Szóval nem teljesen irreális az, hogy ők most az ötödik helyen állnak a bajnokságban.
Nagyon erőteljesen érvelem, hogy annól azzal kapcsolatban, hogy Massimiliano Allegri ezt már direkt csinálja. Tehát, hogy ő kélyes örömét leli abban, hogy millióknak okoz szenvedést a csapata játéka által. Tehát ez a Juventus, ez már direkt játszik nézhetetlenül. Hihetetlen, hogy...
Van néha ilyen érzésem nekem is.
Nincs sokszor ez a gondolatotok? Tehát, hogy
abszolút.
Múltkor pont hallgattam Pitéket a Premier League podcastban, és szerintem nagyon találóan azt mondták, hogy Guardiola megfejtette a futballt. Allegri meg rájött, hogy hogyan lehet teljesen nézhetetlenné tenni. És ezt nagyon erőteljesen és szívesen gyakorolja minden héten.
Erőteljesen, nem tudom, hogy az ilyen fekete mágia, hogy minek nevezzük vele kapcsolatban, de ilyen va.
De akkor nem ők lesznek az a fekete-fehér csapat, aki nagy pénzt áldoz bárkire is. Még akkor se, hogyha... Tehát nem is azzal van a gond, hogy kiket kéne leigazolni, hanem sok olyan játékos van, aki viszont ott van az ablakban, hogy most akkor nem kéne mennie. Gondolok itt Ramsey-re, akivel abszolút nem tudnak mit kezdeni, gondolok itt Dybalára, akinek képtelenek eldönteni, mi legyen a jövőjével.
Figyeljetek, lehet, hogy unalmas, hogy mit mondok ezzel kapcsolatban, de szerintem most itt megint tökéletesen eljött az a pillanat, amikor meg lehet állni egy pár másodperc, és elgondolkozni azon, hogy mit ad mondjuk egy jó sportigazgató egy csapatnak. Nézzük meg Giuseppe Marottát, hogy addig, ameddig ő volt a Juventus, nem jött be minden igazolás. Tehát, hogy azért neki sem sikerült minden, de voltak nagyon jó jól megkötött szerződések szerintem. Gondoljunk csak bele abba, hogy mióta nem ő van, vagy mióta mondjuk nem ő irányítja az átigazolás politikát, azóta hány jó igazolása volt a Juventusnak? Weston McKennie, Ramsey, ezek közül mennyien jöttek be? Úgyhogy tényleg működtek is volna. És nem látsz egy olyan szakmai irányvonalat, és szerintem ez az, ami a legfőbb probléma a Juventusnál, hogy nem azt nem tudod, hogy mondjuk három vagy négy játékos közül kit vegyél, azt sem tudod, hogy milyen irányvonalat szeretne vinni ez a csapat. Mert hoz ilyet is, meg, tehát hoz De Ligtet, aki mondjuk egy abszolút felső kategóriás védő, meg hoz Weston McKennie-t, aki a Schalke-ban is mondjuk egy ilyen középszar szintet tudott hozni. Tehát, hogy...
Én McKennie-t jobban szerettem ennél a Gelsenkirchenben, és Juventusban is voltak már egészen jó mérkőzések.
Jó, de tehát szerintem nagyon távol van egymástól a kettő kategória.
De figyelj, ha egyáltalán azt nézzük, hogy milyen irányba akarna haladni a Juventus, csak nézzük meg, hogy hogyan választottak edzőket az utóbbi években, és aztán hogy csavarodtak vissza Allegrire. Tehát, hogy azt mondtuk, hogy nem, akkor ezt ne. Jó, de akkor hoztak egy Maurizio Sarrit, akivel kapcsolatban szerintem nem sokan voltak meggyőződve, hogy ez egy jó ötlet, és hosszú távon egy nagyon beváló elképzelés lesz. Aztán odaütették Pirlót, akit meg felállítottak egy évet követően, holott, ha meg valami benne volt az ő történetében egyértelműen, akkor az, hogy egy új edzőként nem várhatjuk el tőle, hogy azonnal megváltsa a világot. Ha meg egy ilyen edzőt leütetsz a kispadra, akkor nyilván annak illet volna ennél komolyabb bizalmat adni, de eleve inkább az ötlet volt rossz ott is, hogy leütessék Pirlót.
Ez minden gondnak az alapja, hogy milyen edzőt választasz. Onnantól kezdve a játékosok szerintem már egy másodlagosak.
Ez az csak, hogy amit kezdte Tibi ugye az egészet, hogy először azt kéne eldönteni, hogy milyen irányba haladjon a csapat.
Igen,
ehhez kellene ugye egy sportigazgató, aki aztán ehhez tud edzőket szerződtetni adott esetben, és persze a játékosokat is, és akkor kevésbé lesz edzőre érzékeny a csapat is. Rangnickkal kapcsolatban ezt ezerszer elmondtuk már, hogy ez volt igazából ugye Lipcsében is, ha megnézitek, a legfontosabb, hogy meglegyen az a fajta játék, amit aztán, amihez tudsz edzőt is igazolni, meg amihez tudsz játékost igazolni, és akkor a kettővel nincsen ilyen jellegű probléma.
Akkor bocsánat, akkor itt visszaértünk oda, hogy most meg kell nézni az Intert, amelyik gyakorlatilag lassan kikiáltható bajnoknak a 2021-22-es szezonban. Nem csak azért, mert hogy most 4 ponttal vezet, még egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is, hanem azért, mert olyan szinten van rendben minden annál a csapatnál, itt igazolásokat, meg szakmai munkát tekintve, hogy az ember elámul azon, hogy működik egy Dzeko, hogy az a Calhanoglu, aki azért szerintem az én szememben nem egy feltétlenül top játékos. Akkor működik jól, hogyha egy olyan rendszerben használják őt, amihez ő alkalmas. Nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ha Antonio Conte maradt volna az Inter edzője, akkor Calhanoglu nem lett volna kezdőjátékos ebben az Interben, és mondjuk alapember meg aztán végképp nem, de az látszik, hogy Inzaghi tökéletesen tudja őt használni. Látszik az, hogy eladták a világ egyik legjobb centerét, odaigazolták Dzekót, aki tökéletesen megoldja ezt a feladatot. Elment Hakimi, jött Dumfries, aki egyelőre még azért nem alapember, de azokra a feladatokra, amire Inzaghi akarja őt használni, azokra tökéletesen alkalmas. És akkor megint, hogyha utána nézünk, akkor megint ugyanazt látjuk, hogy ott van az az ember, aki ugyanezt megcsinálta előtte a Juventus-szal, meg a maga szintjén megcsinálta ugyanezt a Sampdoriával. Hát azt a Sampdoriát Marotta Bajnokok Ligája selejtezőig vitte. Tehát, hogy én az ő zseniét...
Ebben most érdemes belegondolni, látva ennek a Sampdoriának néha szintén nem éppen szemednyörköttető játékát.
Viszont ha már irányvonalak és komoly elképzelések, volt az Ajaxnak egy 2019-es majdnem BL döntős csapata, amelyből ugye a legnagyobb sztárok mondhatjuk, hogy eligazoltak. Ott volt De Ligt, aki elment a Juventushoz. Mondhatjuk, hogy valamennyire a világ elitbe tartozik, mégsem úgy váltotta be a reményeket, hogy ő a világ legjobb középhátvédjei között legyen, akár most jelen pillanatban is. Ott volt Frenkie de Jong, aki lehet, hogy a Barcelona rossz menedzsmentjének esett áldozatul, de most Xavinál is kegyvesztetté válik, úgy, hogy Xavinál ki lett jelölve egy határozott irányvonal, és mondom ezt annak ellenére is, hogy tegnap lőtt egy győztes gólt az Alaves ellen. Ott volt még abban a csapatban Donny van de Beek, aki lehet, hogy ott sem volt mindig kezdő, de hogy alapembere volt annak a keretnek, az egészen biztos, egyáltalán nem találta meg a helyét a Manchester Unitedben, és ott volt Hakim Ziyech, aki viszont tényleg alapembere volt annak a csapatnak, és úgy tűnik, minthogyha neki is kellene az a feltétlen bizalom, amit szerintem a többi játékosnak is nagyon-nagyon kell, és egy kicsit idegenül mozognak más környezetben. Ziyech most megkapta ezt a bizalmat a Chelsea-nél, és él is vele.
Ez érdekes, Tibi szokta mindig emlegetni az Ajax-szal kapcsolatban, ugye azt a fajta mentalitást, amit elsajátítanak nagyon fiatalon a játékosok, 16-17 évesen is, mert egy napszott ez a kiha én nem, és nagyon nagy királyok vagyunk, és senki sem tud nekünk ellenállni. És aztán ehhez képest meg lehet, hogy ezek a játékosok megérkeznek egy másik klubba, ami aztán pláne tényleg már az igazi elit szintet jelenti. Akkor egy kicsit fejbe csapja őket a valóság, és mint hogyha valami ilyesmit látnánk akár De Ligten. Hát Van de Beekkel az teljes rejtő, hogy mi a fene történik Manchesterben, azt szerintem ember nem érti. Frenkie de Jong megint egy másik sztori, aki tényleg éppen csak kapus meg centert nem játszott szerintem, amióta Barcelonában van. Ziyech, fú, eltalált azt a labdát elég erőt teljesen tegnap. Azért neki is megvoltak a maga a hullámvölgye, amióta Londonban van.
Hát sőt, az egész londoni tartózkodása egy hullámvölgy eddig, és most jön ki a völgyből, vagy ez csak ilyen átmeneti?
Hú, Ziyech egy nagyon-nagyon érdekes karakter szerintem. És borzasztó nehéz lehet edzőként mit kezdeni vele. Nem csak azért, mert egyébként is egy viszonylag azért nehezen kezelhető játékosnak tűnik, amit például itt ugye a marokkói válogatottal folytatott vitája is szerintem felszínre hoz, hanem azért, mert az ő játéka az nagyon direkt, az nagyon erősen kockázatvállaló. És többek között én úgy tudom, hogy nagyon sok csapatnál fontolgatták annak idején a szerződtetését, és a legtöbb helyen ez azon bukott meg, hogy az ő játékában rejlő rizikót azt nem feltétlenül akarta fölvállalni mindenki. Frank Lampard volt állítólag az, aki azt mondta annak idején a Chelsea-be szerződésekor, hogy neki kell egy ilyen típusú játékos. Kicsit szerintem lehet hasonlítani Bruno Fernandeshez az ő játékát, hogy nagyon-nagyon sok plusz van benne. Nagyon-nagyon sok olyan paszt, indítást, lövést bevállal, amit más játékos nem. Hogyha e köré tudod úgy építeni a csapatot, a rendszert, hogy ezeket valahogy kigerebjézze, ezeket kisimítsa, ezeket az egyébként okozott labdavesztéseket, hibákat, rizikókat, akkor szerintem ő egy nagyon-nagyon hasznos futballista, hogyha mondjuk például nincsen felkészülve egy csapat a kontrák levédekezésére, akkor Ziyech nem szabad a pályán hagyni, mert nála mindig benne van az, hogy labdát veszít esetleg egy támadás közben, vagy felelőtlen dolgokat csinál. Viszont pont a tegnapi mérkőzés árulkodott arról, hogy amúgy meg milyen zseniális képességei vannak ennek a srácnak, meg hogyha az a bal lába elsül, akkor mikre képes. Kérdés az, hogy ezért felvállalod-e azt a kockázatot, ami benne rejlik, és én azt gondolom, hogy most azért vállalja föl a kockázatot Thomas Tuchel, aki alapvetően ebben azért hát pragmatikusabb megközelítésű, mert nincs más. Tehát, hogy most jelen pillanatban ez a lehetőség adódik, de abban azért nem lennék teljesen biztos, hogy ebben a Chelsea-ben mindenki egészséges és mindenki formában van, akkor Ziyechnek helye van ott a kezdő 11-ben.
Abszolút, szerintem sem. Ezt még nem emeltem ki ezek kapcsán, az Ajax játékosok kapcsán, hogy Ziyech leszámítva, akinek van a marokkói válogatottban ez az ügye, magatartásbeli problémák nincsenek. Tehát mindenki abszolút megpróbált alkalmazkodni a környezetéhez. Pont tegnap Frenkie de Jong olyan hibátlan spanyollal nyilatkozott, hogy tényleg, mintha spanyol lenne. Tehát magatartásban így nincsenek problémák, de úgy tűnik, mintha amit nyilván már az Ajaxból való távozásukkor felvetettünk, hogyha másik játékrendszerbe kerülnek, akkor nem azok a játékosok, akiket sztárként kezeltek az Ajaxnál, vagy akikre azt mondták, hogy ők ennyi meg ennyi millió eurót érnek, és Ziyechnél abszolút ez van, tehát ő egy ilyen rendszerjátékos, aki csak az Ajaxnál működhet.
Ebben nem vagyok biztos, mert látjuk, hogy tud ő működni.
Vagy ez a gól volt a bizonyíték, ahogy amúgy megvannak a kvalitások minden egyébhez.
Meg szerintem ezzel kapcsolatban sem volt vele kapcsolatban szerintem kétségünk, vagy nem tűnt el ez belőle, meg azért voltak neki már korábban is emlékezetesebb megoldásai a Chelsea-nél is. Inkább ez, amit az előbb feszegettünk, hogy ha te tényleg óriás királyként vagy kezelve, és ehhez hozzá is szoksz egy csapatnál, lehet, hogy utána elég nehezen rázódik bele az ember, amikor tényleg sokadik fogaskeréknek visznek el egy komolyabb helyre is, ugyanami jelentetne megint csak extra motivációt, és mondjuk az ő szempontjából meg ő meg Van de Beek azok ebből a szempontból szerintem, akik talán a legnehezebb helyzet.
Hát meg bocsánat, van még egy dolog szerintem, ami nagyon fontos itt az Ajax meg a Chelsea kapcsán, hogy kiemeljük. Ez pontosan az, amit itt akár mondhatjuk Deliknél is, mint középső védő, mondhatjuk De Jongnál is, aki ugye abszolút szintén kulcspozícióban játszott a középpályán, vagy Ziyechnél elől, hogy az Ajaxnak van akkora dominanciája szerintem Hollandiában, kis csapatokkal szemben, itt most nem a közvetlen riválisokról beszélek, hogy beleférjen esetleg alkalmanként az, hogy oké, elrontottad, hibázol, de még akkor nem 6-0-ra nyerünk, hanem csak 4-re. Míg mondjuk a Premier League-ben ennél azért sokkal kompetitívebb a liga, tehát ott sokkal jobban benne van az, mint amit tegnap láttunk például a Crystal Palace-Liverpool mérkőzésen, hogy egy Crystal Palace a második félidőben, hogyha tud javítani a játék a minőségén, vagy jól cserél bele mondjuk Patrick Vieira a meccsbe, akkor egy Liverpool odaszögez a kapuja elé. Tehát ott ez simán benne van, hogy a 13. helyezett, az téged lefociz a pályáról, hogyha neked rosszabb napod van, hogyha te eladod a labdákat, hogyha te nem koncentrálsz tökéletesen és 100%-osan. Ez ilyesnek belefért, most nem őt akarom kipécézni, de az Ajax játékosoknak ez belefért ott, a Chelsea-ben egészen mások az elvárások, a Barcelonában egészen mások az elvárások. És itt azért, akiket említettünk, a Manchester United-be szerződő Van de Beek, mindegyik olyan csapathoz igazolt, egyébként pont ennek okán, mert azt gondoltuk, hogy nagyon jó verseny, meg azt gondolták mások is, hogy nagyon jó versenyző típusok, akik, ahol elképesztően nagy nyomás nehezedik rájuk. Tagliafico majd hogy fog megállni a Barcelonában?
Jó, de Ziyech most pont ezzel bizonyította, hogy jó, Tagliafico nem egy olyan játékosként megy a Barcelonába, akinek meg kell váltania a világot, hanem akinek az adott poszton jól kell szerepelni. Szóval ez ilyen tegnapi meccsem.
Szerintem?
Nem igen. Tudom, nem gondolom. Tudom. Nem, azt előzetes egyeztetést igényel a dolog.
Mondani, csak mondom.
Ez jó, mind, ő mondja, úgy mondja?
Persze, mert argentin, és nem tudja,
hogy akkor nyilván akkor ez a nevét.
Roncaglia.
Lehet. Mit akartam hazudni? Na, de az ő esetében megint csak érdekes, érted? Tagliafico az Ajaxban azért ugye elég egyértelműen meghatározó ember volt a saját posztján. Most, hogyha elmegy a Barcelonába, most oké, Jordi Alba azért már közelíti a nyugdíjkorhatárt, de még egy darabig nehezen képzelem el azért, hogy ne legyen az első számú választás, és akkor meg olyan nagyon sokat viszont ő sem fog játszani, és akkor ez megint egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ő például ebből hogy jön ki.
Nehéz nem látni a Sergio Dest Tagliafico párhuzamot ebben az esetben. Viszont Ziyech, na szóval rátérünk a tegnapi Chelsea Tottenhamre, Ziyech tegnap abszolút nem úgy kellett a csapatban, mint a 11. ember, aki védekezik a Chelsea-nél, hanem mint ez a villanni képes szupersztár, és ezzel lett ő a mérkőzés embere, azon túl, hogy milyen mezőny munkát is végzett egyébként, mert azt is kiemelték vele kapcsolatban itt, hogy mit tudom én, 10-nél is több labdát gyűjtött be, övé volt a legtöbb kulcspassz, övé volt a legtöbb labdaérintés is a pályán, tehát azért nem csak abból a szempontból volt a fogaskerék, vagy egy foga a fogaskeréknek, hanem neki a villanása kellett egy győzelemhez.
Igen, meg azért ebben talán az is benne van, hogy Antonio Conte sok minden miatt dicsérhetjük már azóta is, amióta ugye megérkezett a Tottenhamhez, meg valóban sikerült egy kicsit kigerebjéznie, kikapálnia, gyomlálnia ennek a csapatnak a játékát, de hogy ez a fajta hozzáállás, pláne akkor, amikor ráadásul ugye az ő csapata az ő csapatában sem minden kulcsember egészséges. Egy ilyen csapat ellen, ilyen játékosokkal felálló csapat ellen, mint a Chelsea, azért több, mint kockázatos, és amíg mondjuk ezt jobban megengedette az Interrel magának Olaszországban. Itt most ezzel a Tottenhammel szerintem kevésbé engedheti meg, csak nem nagyon van talán más választása, nem tudom, és akkor megint egy ilyen mély filozófiai kérdés felvethetünk, hogy oké, hogy van egy nagyon jól bejáratott rendszere Conte-nek, de hogyha nincsenek meg hozzá az emberek, akkor biztos, hogy mindenképpen azt kell erőltetned? És ennél a Tottenhamnél, ha csak megint a tegnapi felállást megnézzük, és oké, persze voltak megint hiányzó játékosai neki is, de nem tudom, eleve már ez a háromvédős rendszer mondjuk ezekkel a játékosokkal, eleve már a védelem közepén, de azokkal is, akik aztán szárnyvédőt játszanak, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb megfejtés.
Hát szerintem döbbenetes, hogy úgy röpködnek a nevek itt, mint a Harry Potterben a bagolyposta. Tehát, hogy Lo Celsót, Ndombélét, Bergwijnt elengedik egy héten belül, és akkor ki lehet cserélni a teljes keretet. Hát ez azért nem így megy.
Hát nem így megy, de nem tudom, tehát amikor megláttam a tegnapi összeállítását a Spursnek, akkor az jutott eszembe, amit mindig mondunk itt a podcastban is, hogy sajnos, vagy szerencsére nem tudjuk azt, hogy pontosan milyen adatokból dolgozik egy edző, meg milyen megérzésekből indul ki akkor, amikor jelöl egy kezdőcsapatot egy akár egy ilyen rangadóra, mint amilyen a Chelsea elleni volt. Biztos megvolt az oka annak, hogy Reguilont kispadra ülteti, meg hogy olyan játékosokat pihentett, akik egyébként szerintem tudtak volna segíteni most a Spursnek. Kicsit olyan érzésem volt, mint hogyha Conte gondolkodott, hogy hát rohadt sok meccsünk van, mert ott vannak az elhalasztott meccsek, meg minden. Mondjuk most pont ugye jön ez a nagyjából másfél hetes pihenő klubszinten, hogy melyiket engedjük el, és akkor a Chelsea-re esett a választás. Mert ez volt szerintem a leggyengébb kezdőcsapat, amit Conte kijelölt azóta, hogy ott van a Tottenhamnél. Kényszerű okokból is nyilván, tehát azért mondom, hogy biztos, hogy voltak olyan információk, amik rendelkezésére álltak, akár erőléti, akár egyéb tekintetben, amiből ezt kisakkozta, de hát azért mondjuk ez a két szélsővédő, akit játszatott, fogalmazunk úgy, hogy még a Tottenhamnél sem képviseli az elitet.
És akkor, hogyha ráadásul nincsen Sonod, ki tudsz hagyni Lucas Moura-t a csapatból?
Hát Bergwijn ezzel a két hosszabbításban szerzett góllal megteremtette az esélyt magának, hogy megmutassa, hogy miért őt nem őt kell játszatni ebben a pozícióban kezdőként. Hú, érdekes, mert nyilván én Contét imádom, és a világ egyik legjobb edzőjének tartom, és képes olyan dolgokra, amiket az ember soha nem gondolna magától, tehát hogy Pádolin hasznos tagja lesz a Juventusnak például télen elhozva, meg Esti Garibiából kezdőjátékos csinálni a Juventusnak. Tehát, hogy vannak azért ilyen egészen már spirituálisan értelmezhető mozdanatai csak az ő pályafutásának. Tehát, hogy biztos, hogy minden sokkal jobban tud meg lát a futballból, mint én. Ha én lennék Antonio Conte, akkor eszembe nem jutna Adama Traorét leigazolni, de nyilván benne is látja azt, amitől hasznos tagja lehet majd a Spursnek.
Hát már pedig ez hamarosan be fog következni. Nehéz azért látni, hogy mit is szeretne a Spurs ezekkel az igazolásokkal. Tehát nem a keretet.
Adam a Traoréban szerintem egy ilyen Victor Moses, nem light, várjál, Strongot lát. Ő sem volt egy nagyon vékony srác.
Igen, ez a bold de... verziója.
Igen, nagyon szép, köszönöm szépen. Tökéletes megfogalmazás.
Jó, de Adam a Traoré kezdő lesz ebben a Tottenhamben?
Az.
Mert egyébként kijátszani érted ott a jobb oldalon, tehát most beteszed Emerson Royalt, aki Weber Gyuri megkérdezi, hogy hová lövöldözi el a labdákat.
Jó, hát figyelj,
vagy Doherty-t, aki
Adam meg... Traoré tényleg, amit Ádi is mond, a tökéletes Conte szárnyvédő. Tehát, hogy mondjuk védekezni nem tud, ez lehet, hogy egy nagyon komoly hiány.
Na, azt majd ostorral megtanítja neki.
Szerintem azért érdekes Adam Traoré, mert mit látunk, amióta ő a Wolvesnál van, meg hát a korábbi pályafutásából is, hogy odaáll a játékostárs mellé, elkéri a labdát, lábra kéri, és akkor azzal megindul, és mint egy ilyen NFL futójátékos, próbál minél több akadályon átverekedni magát, és akkor utána meghozza a rossz döntést a kapu előtt, mert amikor passzolni kéne, akkor nem passzol, amikor lőni kéne, akkor meg passzol, szóval, és rosszul. És én ebben nem látom azt, tehát ez egy, amit most elmondtam, hogy kérem a lábamra a labdát, és megindulok vele, ez már egy korszerű szélsőjátékosnál már nem erény. Tehát már Conte szélsői sem így futballoznak a vonal mellett, hanem bemozognak területbe, úgy kérik. Tehát Adama Traoré nem ezt csinálja. Tényleg nézzétek meg. Ő nem...
Csak ez az a hely, ahol elhangzott az a mondat, Pitt barátunk szájából, hogyha van edző, aki meg tudja tanítani Adama Traorét normálisan futballozni, akkor az valószínűleg Antonio Conte-nek hívják. És pontosan azért is, amilyen keretek közé szorítja ő a saját játékosait a taktikájával.
Hát az egyik legérdekesebb kísérlet számomra ez, ami ez emberkísérlet, ami itt zajlik most, hogyha Adama Traoré tényleg Spurs játékos lesz.
Hát most, hogyha ezek után azt mondjátok, hogy Traoré egyértelmű kezdő, akkor én felállok és kimegyek a stúdióra.
De most tényleg mondani, akkor ki kerüljön be helyette szárnyvédőnek?
Nem tudom, hát más kell igazolni nálam az
ja, a... Oké, az rendben van, csak hogyha Adama Traorét viszont megveszik, akkor meg nyilván a kezdőcsapatba fog
most
kerülni.
Fabrizio Románónál is az olvasható, hogy akkor benyomják az All-in-t Traoré.
Hát az All-in azért az 20 millió fontot kér a Wolves, hát az mondjuk egy Tottenham szinten, amelyik például most a finance, ugye van saját financial
fairplay
a Premier League-nek 400 millió fontot költhet el, ott azért szerintem ez nem tétel, ez a 20 millió. Ugye Traoré is lejáró szerződésű játékos, tehát ha pénzt akar csinálni belőle a Wolverhampton, akkor kénytelen ebbe a diszkontárba belemenni. 20 millióért egyébként alapvetően nem lenne rossz, de hát mondjuk mindegy, tehát a fenntartásaim ezzel együtt ugyanúgy ott vannak
Azt mondom, hogy a fenntartási költségeit mondod majd Traorénak, hogy mennyit kellett
tenni. Nem, hát babaolaj, az kerül sokba. Test súly kilogramban meg lesz a Tottenham.
Gyarús.
Még valami ezzel kapcsolatban?
Hát nem tudom, egyébként azt szeretném izom megnézni tübeg a saját szememmel, amint Conte kenegeti be babaolaj a Traoré kezét beállás előtt.
Jó, szerintem most elértük a csúcsot. Viszont a Chelsea nem a csúcsot, hanem a völgy alját ért el. Reméljük, azt hiszem, mert nem három csapatos ez a verseny. Még úgy sem, hogy ezt most megnyerték ezt a mérkőzést, de hát ugye a Tottenhamet még öt játékossal is megverné valószínű az a Chelsea az utóbbi idők statisztikái alapján. Viszont most február 5-éig pihenőre mennek, és addig nem kell játszani. Ez volt a baj, hogy itt is sorra jöttek a meccsek? Vagy ez egy ócska kifogás csak?
Ez sok csapatnál fel lehetne sorolni azért, mint problémaként. Aztán voltak, akik egy kicsit jobban ugrották meg ezeket a mérkőzéseket. Főleg pláne Premier League edzőként ezzel védekezni azért nagyon nehéz dolog, mert ez aztán tényleg hagyományosan minden csapatnak pontosan ugyanígy szokott kinézni, és nem tudjuk nagyon azt mondani, hogy a Chelsea ebből a szempontból még kiemeltet
volna. Az összes Premier League csapat közül ők játszották a legtöbb meccset november óta, minden sorozatot figyelembe.
Hát figyelj, kettő dolgot szerintem mindenképpen ki kell emelni. Az egyik az megfogható, a másik az sokkal kevésbé megfogható. Én nagyon sajnálom a Chelsea-t, meg Thomas Tuchelt ebben a helyzetben, őszintén, mert hát egyrészt, ugye, ami megfogható dolog, az az, hogy Thomas Tuchelnek ez volt az első karácsonyi időszaka a Premier League-ben. Soha korábban ilyennel nem találkozott, és ez szerintem azért majdnem minden korábbi nagy edzőnek is megfeküdte a gyomrát, ez a meccssűrűség, az ottani meccseknek a menedzselése, kit hogyan pihentetsz, hogyan játszatsz. Egyszerűen ezt meg kell tanulni, hogy tavaly januárban nevezték őt ki a Chelsea élére, irányítására. Ott akkor még ilyennel korábban nem találkozott, hogy Boxing Day-t játszanak meg utána 29-én, meg még egyszer január 1-én. Szóval ez az egyik, ami szerintem teljesen igazolható és megfogható része. A másik az egy kicsit magyarázkodásnak hangzik, talán Thomas Tuchel-től, meg tőlem is, amikor mentegetni akarom őt, de borzasztó szerencsétlenül jöttek ki a dolgok a Chelsea számára. Sokkal több van ebben a csapatban, azt szerintem kétségtelen, és mindannyian egyet is értetek ezzel, de ahogyan Lukaku megfertőződött, megsérült, ahogyan kiesett először Ben Chilwell, aztán Reece James, ahogyan alakult a csapatnak a sorsolása, a mérkőzés sűrűsége, amilyen ellenfelek jöttek velük szemben, amilyen kellemetlen csapatokkal kellett találkozniuk ezekben az időkben, azok mind abba az irányba terelték az embernek a gondolatait, meg a tudatát, hogy itt valami gond van ennél a Chelsea-nél, miközben szerintem nincsen gond alapvetően, mert van egy tök jó alapjátéka a csapatnak, vannak kiváló játékosai, mint ahogy itt Ziyech-ről is beszéltünk, Lukakut is nyugodtan ebbe a sorba illeszthetjük, Rüdiger élete formájában játszik, amikor van Mendy, akkor fantasztikusan teljesít a kapuban. Szóval minden megvan, minden adott ennél a Chelsea-nél. Itt, amiket itt most elsoroltam, sorsolás, sérülések, fertőzések, stb., azoknál majdnem mindig a lehető legbalszerencsésebb szenárió jött be a Chelsea-nél. Ez hosszú távon egyébként szerintem ki fog egyenlítődni. Tehát ez a Chelsea, ez, én még most is azt merném mondani, hogy a második helyre fog bejönni a Manchester City mögött. Nem mint hogyha Liverpoolt ne kéne dicsérni, meg ne lenne jó. Egész egyszerűen a Chelsea minőségéből fakadóan szerintem jelen pillanatban a második legerősebb klub a Premier League-ben mindenképpen, de hát világszinten sem feltétlenül tudunk nagyon sokat elé sorolni.
Azt majd kiderül a klub világbajnokságon, ahova szintén el kell látogatniuk. Ugye az FA kupában játszanak majd ott február akárhányadikán, 5-én, 6-án talán ismét. Még itt a végén egy kicsit nézzünk el Spanyolországba, mert voltak olyan dolgok, amik egyrészt szívet melengetőek, másrészt izgalmasabbak, mint nálam a hétvége többi történése. Az első, amit ki kell emelni, hogy volt egy női szuperkupa döntő, ahol a Barcelona, még azt mondom, hogy így sem meglepetésre, 7-0-ra győzte le az Atlético Madridot. Mégis már a meccs közben is volt ünneplés, a meccs után meg nem csak az atléti játékosok, hanem a Barca játékosa is a levegőbe dobálták Virginia Torresiát, aki 2 év kihagyás után tért vissza, ugye agydaganatot diagnosztizáltak nála, de legyőzte a rákot, és visszatért a pályára. És egy 7-0-ás meccs után az volt az ünneplés, hogy őt ünnepelték, mert hogy visszatérhetett. Azért bármennyire is előfordulna ilyen a férfi fociban, azt hiszem, hogy hasonlót azért nem láthatnánk, de most elsősorban azt akarom itt kiemelni, hogy mennyire durva az, hogy ez megtörténik, és mennyire szép volt az a jelenet, hogy a Barca játékosok is a magasba dobálták.
Ez nagyon szép, abszolút, meg ez tényleg egy nagyon szívet melengető sztori, de el tudnám képzelni egyébként férfiaknál is, tehát nem gondolom, hogy ez ne fordulhatna elő.
Hát sőt, hát láttunk ilyet Erika Vidal kapcsán, pont a Barcelona bajnokok ligája győzelme kapcsán, hogy ott is lényegében őt ünnepelték, meg vele emeltették föl a serleget annak idején. Szóval ez egyetértek, nagyon, nagyon szép sztori, de abban nem, hogy ez ne fordulhatna elő máshol. Meg
mégiscsak szuperkupa meccsről beszélünk, tehát azért ez is egy... Az, hogy az ellenfél játékosai is ünnepelnek egy valakit rá, de úgy, hogy ők nyertek, és igen. Nem. Na szóval, tehát hogy nyilván ez is benne van azért ebben a történetben, gondolom én.
És nem is szomorkodtak annyira az Atlético Madrid játékosai, mert tényleg volt minek örülni. Hogyha viszont a férfi csapatot nézzük, akkor szintén volt minek örülni, de kicsit az az ember érzése, hogy szeret szenvedni ez az Atlético. Ezt szerintem már sokszor kiemeltük, hogy akkor tudnak játszani, hogyha valami nagy gáz van.
Kéri a korbácsot?
És nem egyszer...
Kéri a korbácsot?
Pontosan. Ez a klubnak a lényege, hogy ők az alárendeltek, és abban a helyzetben él igazán, de a klubnak a filozófiáját jelen pillanatban Diego Simeone határozza meg, és ő is ilyenkor szeret igazán élni, mert ilyenkor tudod motiválni a játékosaidat azzal, hogy nézd meg, az a Valencia szétrugdosott minket az első fél időben, nem játszik jobban, mint mi, mert nem jobbak a játékosai, na menjünk ki a második fél időben, és szedjük őket szét, és aztán, hogyha egy gól megvan, akkor onnantól meg van mibe kapaszkodni, úgyhogy van mögötted, melletted 30 ezer Atlético fanatikus, és vagy hasonló volt a Porto meccs, csak akkor ott ugye nem hazai pályán tudták kiharcolni a továbbjutást, hogy hiába rossz a játék, imádják az ilyen helyzeteket, ahol Simeone az őrületig tudja spanolni a játékosait, de jobb lesz-e ettől egy csapatnak a játéka, vagy ez ilyen egyszeri alkalom?
Ezt, meddig tudod ezt tartani, ebben ez az igazán izgalmas kérdés, tehát hogy ez néhány alkalommal tud működni, csak közben látod, és elég a táblázatra nézni mondjuk a spanyol bajnokságban ezzel kapcsolatban szerintem az Atleticóhoz, hogy ez nem tud önmagában folyamatosan komoly eredményeket szállítani, és azért az Atleticónál meg hozzászoktak az utóbbi években, hogy ennél igenis komolyabb eredményeket produkál ez a csapat.
Az a furcsa számomra, nem tudom, ki mondta a stúdióban, hogy Diego Simeone nála top 3 edző a világon. De vajon top 3 edző-e úgy, hogy ebben a motiválásban, ebben tényleg én szerintem nincsen nála jobb. Tehát még mondhatnátok Kloppot is, én azt mondom, hogy Diego Simeone a legjobb motivátor, és ezt már annyiszor bizonyította, hogy amennyiszer egyik másik edző sem. Viszont az, hogy ilyen játékos kerettel, ami talán a legerősebb Spanyolországban, nyilván a Real Madrid állhat, vagy kellhet versenyre velük, nem tud úgy stabilan teljesíteni minden mérkőzésen, hogy a bajnokságban nem az, hogy a bajnoki címért küzdjön, hanem hogy a top 4-ben stabilan ott legyen.
Atlético Madrid keret erősebb lenne a Real Madrid.
Ha megnézed a posztokat, abszolút ott van versenyre kell.
Ha Luis Suárezre meg Antoine Griezmannra nézek, nem a 3-4 évvel ezelőtt jön maguk itt eszembe. Griezmannnal kapcsolatban sajnos már a tavalyi inkább. Suárezzel kapcsolatban sem biztos, hogy akár még csak a tavalyi is, és akkor szerintem már egy nagyon fontos pozícióban lehet, hogy elbukott.
De pont ez az, hogy a keretmélység viszont megvan, tehát hogy annyiszor estek már ki játékosok, Suárez is volt sérült, ott van mögötte Griezmann, lehet João Félix-el, Correával, Mateusz Kunyával.
Hát ez a vicc, hogyha João Félix-el meg Correával, sőt, lassan most már Kunyával is, még lehet, hogy jobban is néz ki az Atletico Madrid néha. És akkor...
Hát mint Suárezzel, az biztos, Isten éltesse egyébként Luis Suárez, ma 35 éves. És nem véletlenül mondtam a múltkor, hogy Modric ugye 36, Iniesta most 37. Teljesen máshogy néznek ki a játékosok ebben a korban. Van, aki már nem bírja a tempót, van, aki még bírja. Hát Luis Suárezről egyre inkább az derül ki, hogy már nem bírja. Sajnálnám az Aston Villa szurkolókat, hogyha oda kerülne Angliába. Szóval ez egészen érdekes. Ami biztos, hogy a középpályán is ugyanez a helyzet, tehát hogy ott is emberre, meg sőt Carrasco is gyakorlatilag több poszton is bevethető, mégis Simeonének nincsen egy olyan stabil elképzelése, amivel végig tudná vinni ezt a szezont úgy, hogy na mi ezzel a játékkal meg tudunk verni egy-egy csapatot, ami meg viszont a másik véglet, hogy a védekezésben pedig hiába kapnak nagyon kevés lövést, egyszerűen képtelenek rossz helyzeteket, rossz lövéseket engedni, mindig csak zicserben tudják megtalálni ilyen Oblakot.
Ez lehet, hogy megfejtést arra is, hogy Oblaknak miért ilyen a teljesítmény, hogy miért tűnik rosszabb kapusnak, mint mondjuk 2 éve.
Igen, ezt most szeretik elővenni, hogy a várható gólok alapján, ugye nem csak Spanyolországban, hanem egész Európában majdnem 8 góllal többet kapott, mint amit a helyzetek minősége alapján kellett volna, de hát hogyha folyton zicserek találják meg őt, akkor beszéltünk arról, hogy volt talán 2 vagy 3 nagy hibája már a szezonban, de egész egyszerűen ezt nem lehet az ő nyakába varni, mert amúgy meg a kapujára érkező lövések, meg a helyzetek minősége alapján az Atlético Madrid egy jól védekező csapat. Csak valahogy, én nem is tudom, hogy tudtok-e ilyenre példát mondani, amelyik csapatnak jó a védekezése alapvetően, de valahogy, ha eljutnak a kapujukig, akkor mindig zicserek vannak.
Régen a Manchester City volt ilyen, most már nem az, de hát nyilván azok között érdemes keresgélni, akik magasra tolják a védekezésüket, és mondjuk hát kevésbé kockázatkerülő módon indítják a támadásaikat. Ugye ez most szerintem a napjaink futballjának az egyik legfontosabb alapvetése ez, hogy minden edző próbálja megteremteni azt a biztonságot, amiről már többször beszéltünk, hogy megvan, hogy kinek hol kell helyezkednie pontosan ahhoz, hogy egyáltalán megmerjék indítani a támadást egy támadásépítési fázisban, mert akkor, hogyha esetleg labdavesztés van, akkor már egy olyan alakzatra érkezik rá az ellenfél, amelyik tud esetleg kilépő, meginduló szélsőket, vagy bármilyen más előretörő játékosokat menedzselni.
Ha van erről oktatóanyagod, akkor küld már el nekem. Aztán CC-zzük rá Diego Simeonét is, hogy mi
nagyra fogja értékelni.
Nem, amúgy tényleg furcsa, hogy még csak nem is feltétlenül a kontrákból kapja az Atléti ezeket a gólokat, hanem rengeteg beadás, pontrugás, fejesek, olyan dolgok, amikre régen azt mondtuk az Atlético kapcsán, hogy na ebben igazán erősek. Ehhez még egy plusz adalék, José María Jiménezzel, amikor ő ott van a csapatban, azért sokkal, de sokkal jobb a győzelmi százalék. Tehát jócskán 50% fölött van, amikor ő ott van, és 50% alatt marad, amikor nincsen. Úgyhogy ő is egy nagyon fontos tagja ennek az Atlétinek, de az is beszédes szerintem, hogy azért nincs minden rendben, hogy Hermoso lőtte a győztes gólt, tehát ez abszolút ilyen híróból, amikor a végén már minden mindegy alapon fölmennek, aztán vagy meg lesz a győzelem, vagy egy kontrából éppen Gedes lövi be a Valencia győztes gólját. No, ennyi fért a mai adásunkba. Köszönjük szépen, hogy még így is meghallgattatok, megnéztetek minket. Köszi Ádi, hogy ismét itt voltál, és felalakítottuk a csodálatos új TT-sarkot. Hogyha gondoljátok, és van bármi tárgyatok, amit még ide szánnátok, akár az asztalra, akár a falra, akkor küldjétek be, szívesen fogadjuk őket.
Tehát nem, ezt azért ne próbáljátok itt a noszban kitenni, mert annak nem biztos, hogy jó vége lenne.
Ezt hiába, bár hogyha alá van írva bárki által, akkor, nem. Akkor szívesen látjuk. Szóval köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Jövünk a jövő héten, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.